Tisztelt hallgatóság, szeretettel köszöntök mindenkit. Utolsó atomcsill előadásra próbáltam olyan anyagot összeállítani, ami az atomoktól a csillagokig tart. Kicsit komolytalanabb lesz ez az előadás, mint a szokásos, esetleg úgy érezhetik. Azért ne vegyék teljesen csak bohóckodásnak. Nem annyira komolytalan, mint ahogy kinéz. Az előadás eredetileg Víg Máté kollégám, barátom tartotta volna, ő külföldi út miatt nem tudta megtartani, én vettem át. A címét megtartottam, mert közel áll hozzám. Majdnem pontosan arról beszélek, amik ő mondott volna. Golyók, labdák, korongok, pörgetyű. A pörgetyűket én írtam hozzá, az nem volt benne az anyagban, és sok pörgetyű lesz ebben az előadásban. Tehát Víg Máté ötlete volt, hogy ilyenről is legyen egy atomcsill. A feladatok vagy problémák egy része ismerős lehet, mert ez a reklám helye. A 333 furfangos feladat fizikából című könyvből is vettünk át. Saját magától lophat az ember, az megengedett. A könyvet Víg Máté, hol vagy Gyula? Hunyek Gyula, aki a demonstrációban segít, és én írtuk, hárman írtuk. Úgyhogy aki azt már mind végigolvasta, annak egy része ismerős lesz. No, hol kezdjük? Fizika tanulmányaik során többnyire az egyszerű dolgoknál szokták kezdeni. Egyszerűbb, legegyszerűbb és valamilyen értelemben alapja fizikának a mechanika. Tehát ma csupa mechanikai problémáról lesz szó. Azon közül is, hát kezdjük a legegyszerűbbel, mi a legegyszerűbb mechanikai probléma, ugye mozgásokkal foglalkozunk, melyik az a test, aminek a mozgásával szoktuk kezdeni a fizika tanulmányokat. Súgjon valaki. Vonat az hány test? Pont. Pont, hát a vonat egy pont ebben a leírásban, pontszerű. Tehát egyetlen egy pontszerű test, hány dimenzióban? Egy dimenzióban. Tehát egyenes vonal, egyenletes mozgás, esetleg gyorsuló mozgás, stb. Stb. Hát ennyire azért nem megyünk vissza, hogy egy test egy dimenzióban, hanem annál egy picit bonyolultabbat. Most jön a próbája. Igen. Legegyszerűbb eset, egyetlen egy tömegpont, ezt három adattal lehet megadni. Azt mondjuk, hogy egy tömegpontnak három szabadsági foka van. Na most, ha akarjuk bonyolítani a dolgokat, akkor mi lenne a következő? Ezzel nem fogok foglalkozni, mert ez annyira az alapja a dolgoknak. Feltételezem, hogy a Newton egyenletet, F egyenlő mc-t egy tömegpontra mindenki föl tudja írni, esetleg meg is tudja oldani. Szabad esés, rezgő mozgás, ilyenek. Mi a következő? Általában nem három dimenzióban tárgyaljuk, hiszen az bonyolult szemléltetni a háromdimenziós mozgásokat, vagy egy egyenes mentén mozgó dolgokat szoktunk vizsgálni, vagy pedig egy síkon, légpárnás asztalon például. Térben az ritka, hogy térbeli mozgásokat középiskolában nagyon mélyen elkezdenénk tárgyalni. Mi a következő lépés, ami szintén középiskolás anyag, ami bonyolultabb, mint az egy tömegpont három dimenzióban? Hát mi jön az egy után? Két tömegpont. Nagyon jó. Hány szabadsági foka van a két tömegpontnak? Feleltetés következik. 6. Három tömegpontnak? 9. N tömegpontnak? N-szer 3, vagy 3-szor N. Ez a következő példa. Például egy galaxis, amiben jó sok tömegpont van. A csillagokat most ebben a közelítésben tömegpontnak tekintjük. Ahány csillag van, annyi szor 3 szabadsági fok. Hát ez egy jó nagy ugrás azért, ezt ritkán szoktuk középiskolában tárgyalni. Legfeljebb N egyenlő 2-re, két test ütközik, vagy valami hasonló, rugóval összekötjük őket és mozognak, ilyesmire gondoljanak. Ezzel se fogok ma foglalkozni, hanem egy ezeknél még bonyolultabb problémával, ami mégiscsak egyszerűbb lesz. Ez a bonyolultabb probléma a merev test. Merev testnek nevezünk egy olyan testet, amelyik bizonyos közelít, például egy krumplit, ami bizonyos közelítésben az alakját megtartja. Valójában persze deformálódik a krumpli. Egyik demonstrációmhoz egy húsvéti tojást hoztam, ez is merev test volt addig, amíg be nem értem az egyetemre. Sajnos útközben megálltam a Matematikai Kutatóintézetben, és egy barátomnak, meg matematikus barátomnak megmutattam ezt a kísérletet, és nem raktam vissza ebbe a dobozba, ami védte volna. Úgyhogy ez most már nem merev test, hanem egy törött tojás. De addig, amíg nem hat rá ilyen extra erő, addig ez merev testnek tekinthető. A krumpli is. Szintén merev testnek tekinthető. Ja, hát elárultam a poént. Ez egy üstökös magja. Internetről szedtem ezt a képet. Lehet, hogy az a kimondhatatlan nevű üstökös, ahova a Rosetta űrszonda és annak leszálló egysége leszállt. Annak a valószínűleg fantázia képe, mert különben kifényképezte volna ez, de lehet, hogy a Rosettáról készült ez. És a bal alulsó részben, mintha látszana valami leszálló egység imitáció, de szerintem ez műkép. Na jó, hány szabadsági foka van egy krumplinak, vagy egy húsvéti tojásnak, addig, amíg ő merev testnek tekinthető? Hát ez trükkös kérdés lett volna, de odaírtam a választ, és sajnos levetítettem. 6. Mi ez a 6 adat? Azt mondjuk, hogy 6 adattal adható meg, 6 szabadsági foka van, ja, bocsánat, oda kell nézzek, 6 szabadsági foka van egy krumplinak. Mi ez a 6 szabadsági fok? Holott neki gyakorlatilag végtelen sok tömegpontja van, Avogadro számnyi atomból áll, az rengeteg, de nem kell mindegyiknek megadni a helyzetét, ahhoz, hogy a krumpli helyzetét megadjuk egyértelműen, azért, mert az alakja rögzített. Mondjuk ezt a darabkáját, ha megmondom, hogy hol van a térben, az 3 adat. Még egy másik pontját is megadhatom, hogy hol van a térben, de már nem 3 adattal, hiszen a 2 távolsága adott, tehát ezt már csak 2 adattal adhatom meg, hogyha ez a pont rögzített. Tehát ez már 5 adat, és ha ezt a 2 pontot lerögzítem, akkor ez még mindig elfordulhat ez a krumpli így. Egy harmadik pontját is megadhatom, de csak úgy, hogy ezektől egyforma megfelelő távolságban legyenek, ez 1 adat. Ez összesen 6. Úgy is lehet gondolkodni, hogy 3 ujjam vége 3x3 adattal, vagyis 9 adattal adható meg, de a köztük levő távolság az rögzített, tehát csak van 3 darab extra feltétel, vagyis a 9 adatból visszaszámolhatok 3-at, marad 6. Egy merev testnek 6 szabadsági foka van. Hát akkor ahhoz, hogy becsületes mozgását le tudjuk írni ezeknek a merev testeknek, 6 darab mozgás egyenletre van szükségünk. A tömegpontnak mi is a mozgás egyenlete? F egyenlő m-szer a. Ez egy vektor egyenlet, erővektor egyenlő tömegszer gyorsulás vektor, ez 3 darab skalár egyenlet. X, Y és Z irányban is érvényes Newton törvénye, 3 egyenlet, 3 darab szabadsági fok, minden jó, már csak matematikai nehézségeink lehetnek, hogy a differenciál egyenletet meg tudjuk oldani, vagy nem, de úgy elvben rendben van minden. A merev testhez 6 darab egyenletre van szükség. Imhol itt van a 6 darab egyenlet. Hát ezt elrettentés kedvéért írtam csak föl. Azért ilyen viszonylag kis betűvel, mert nem fért el több a papírra. Ha ki akartam nagyítani, akkor szétment. Nem akartam 2 oldalra. Nem baj, hogyha nem látszik nagyon jól, úgyse fogom használni ezeket, csak fölírom, hogy ezek itt vannak, megvannak. Emlékeztetőül fönt a tömegpont mozgás egyenlete, erő egyenlő tömegszer gyorsulás, amit elegánsan úgy lehet írni, hogy impulzus változás időegységenként. Az impulzus I-vel jelöltem az M-szer V, sebességvektor. Hát ennek a változása az a tömegszer gyorsulás. Úgyhogy ez az F egyenlő M-szer A álcázva. 3 darab egyenlet, az erőt valahonnan kívülről tudjuk, hogy milyen erők hatnak rá, és ennek hatására az ő impulzusa időegységenként ennyit változik. Nézzük a merev testet. Merev testnek van három mozgás egyenlete, ami nagyon emlékeztet a tömegpont mozgás egyenletére. Itt volt az F egyenlő impulzus változás per idő. Merev testnél az erő egyenlő a tömegszer gyorsulás, de nem akármelyik pontjának a gyorsulása, hiszen lehet, hogy az egyik darabkája erre gyorsul, a másik arra, a harmadik amarra, hanem egy kitüntetett nevezetes pont, a tömegközéppont, annak a gyorsulása szorozva a merev test teljes tömegével egyenlő a külső erő. Ez három darab egyenlet. Van még másik három egyenlet, ami az ő forgására utal. A erő nagyon hasonló, mint a Newton egyenlet, erő helyett forgatónyomaték, forgató hatás, külső forgató erő szorozva valami távolságokkal, ami forgásba hozza a testet, ez a forgatónyomaték. Ezt középiskolában nem szokták vektornak nevezni, hanem egy adott tengelyre vonatkozó forgatónyomaték, az egy skalár mennyiség, annyi amennyi. De ez valójában vektor, mert ha a test térben mozog, akkor én tekerhetem így is, meg így is, meg így is. Rubik kocka forgatók tudják, hogy nem mindegy, hogy milyen irányú forgatónyomatékot fejtünk ki a Rubik kockára, más-más lapja fordul el, és más-más irányba. Tehát ez a külső forgatónyomaték. Impulzus változás időegységenként ennek a szerepét az impulzus momentum, magyarul perdület változás időegységenként ez adja meg. A perdület ugyancsak egy vektor, ha nem lenne vektor, akkor ez az egyenlet nem lenne jó, mert bal oldalán vektorál, illik, hogy a jobb oldalon is vektor legyen. Ez a perdület vektor, ami az impulzus vektornak a forgó megfelelője, az valamiszer a itt a haladó mozgás sebessége szerepelt, itt a forgó mozgás szög sebessége. Szögsebességgel arányos az impulzus nyomaték, perdület. Az arányossági tényező, ami itt a tömeg volt, hogy mennyire áll ellen a test a forgatásnak, ennek a szerepét a forgási tehetetlenség mértéke, magyarul tehetetlenségi nyomaték veszi át. Tehetetlenségi nyomatékról valamennyit tanulnak középiskolában. A forgási energia kifejezhető a tehetetlenségi nyomatékkal és a szögsebesség négyzetével, ugyanúgy, mint az 1/2 mv négyzet mozgási energia a haladó mozgásnál. Egy nagy bonyodalom van, ami megkeseríti a fizikusok életét, és diákokét nem, mert a térbeli forgómozgást egyáltalán nem tanítják manapság már, hogy ez a teta, néha nagy ível jelölik, de nem akartam ível jelölni, mert az már foglalt. Ez a teta, hogy mennyi a forgási tehetetlenség, ez nem egyetlen egy szám, úgy, mint a tömeg, nem egy skalár mennyiség, hanem micsoda. Tudjuk, hogy hogy a fizikában bizonyos mennyiségek bonyolultabbak, mint a skalár. Például az erő, elmozdulás, sebesség, ezek vektormennyiségek, három számmal adhatók meg. A tehetetlenségi nyomaték vajon hány számmal adható meg? Ennek a krumplinak vajon hány adattal adható meg a forgási tehetetlensége? Adott szögsebességgel megforgatva az mennyi perdületet hordoz? Hát egyrészt az a bonyodalom, hogy ez az adat egyrészt függ attól, hogy milyen tengelyre vonatkoztatjuk. Ha így szúrom át, erre a tengelyre nézve más az ő forgási tehetetlensége, tehetetlenségi nyomatéka, mint ezen hosszú tengelyre, hosszú oldalára nézve. Így könnyebb forgásba hozni a testet, kisebb a tehetetlenségi nyomatéka, mint az előző ilyen tengely körül. Ezen kívül még egy bonyodalom van, hogy ha a tengely iránya adott is, de a helyzete olyan, hogy nem megy át a test közepén, tömegközéppontján, hanem valahol a szélén van, akkor még sokkal nagyobb a tehetetlenségi nyomaték, még nehezebb forgásba hozni. Ezeket át lehet egymással számolni Steiner-tétel nevű tétel segítségével, de ha csak ki is kötjük, hogy a tömegközéppontjon menjen át a tengely, hány adattal adhatjuk meg ennek a tehetetlenségét? Hát ahányféle tengely van, tengely irány van, az pedig sajnos jó sok van, nevezetesen végtelen sok. Azt hihetnénk, hogy végtelen sok tehetetlenségi nyomatéka van ennek a, ennek a krumplinak. Most jön a bemutatás. Ugye először is az irányfüggés. Közel, távol, hova tegyem? Ez az Unikum reklámhelye. Unikumos dobozon találtam. Még nem az igazi. Mi lenne, ha közelebb hoznám? Ezen egy jégtáncos pár látható. Megpróbálom közelebb hozni. Egyébként jó, de én azt szeretném, hogy a hallgatóság is lássa. Már csak fókuszálni kell.
Igen, mindjárt jól lesz a hallgatóságok is.
Aha, alakul. Görkorcsolyázó vagy rendes korcsolyázó pár. Egy karcsú nőt szorosan magához húzva forgat egy férfi. Na, akkor ezt hagyjuk most is, megmutatom a másikat. Ez talán sokkal jobb, hogyha távolabb tartva pörget egy másik embert, nem annyira karcsú és nem annyira csinos nőt, akkor ennek nagyobb a tehetetlenségi nyomatéka erre a tengelyre nézve, nehezebb forgásba hozni. Ja, Gyula, te segítettél. Köszönöm. Most. És akkor visszatekerem az előzőre. Aha. Itt van. Na, ezt a kísérletet, köszönöm szépen, ezt először úgy akartuk bemutatni, hogy egy görkorcsolyán Gyulát magamhoz ölelve közel megforgatom, majd pedig, mint a jégtáncosok, a lábánál fogva így körbe megtekerem, akkor más a tengely, más a nem is a tömegközéppontja körül forgatom, és különböző módon tudom forgásba hozni, más a tehetetlenségi nyomaték, tehát ez azért sokkal egyszerűbb és szebb kísérlet. Na szóval a igen, de csak ha közel vannak és soványak. És ha a függőleges tengelyük, hoztengelyük körül táncoltatjuk őket. Na, tehát hány adattal adható meg egy krumpli tehetetlenségi nyomatéka? Hát mondtam, végtelen sokkal, de ez tévedés. Beugrattam a társaságot. Most jön a reklám helye. Aki az ELTE-re jön fizikát tanulni, a már első éves korában Dávid Gyulától meg fogja tanulni, hogy egy krumpli tehetetlenségi nyomatéka 9 darab adattal adható meg, ami 6-tal egyenlő. A 9 adat, az, hát 9 adat, de abból 3-3 megegyezik. Ezt úgy hívjuk, hogy mátrix, vagy elegánsabban tenzor. A mátrix az egy 3x3-as saktábla, 9 darab kis kockával, és mindegyikben egy szám van. Ha ezt a 9 számot megadjuk, akkor ennek a krumplinak az összes elképzelhető tengelyre vonatkozó, irányú tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékát megadtuk. A természet, a matematikusok fölkínálják ezt a lehetőséget, hogy egy vektornak 3 komponense van, egy skalárnak 1 komponense, az 3 a nulladikon, vektornak 3 az első hatványon, a krumpli tehetetlenségi nyomatékának 3 a négyzeten, azaz 9, és vannak még olyan fizikai mennyiségek, amik 3 a még magasabb hatványon elemmel írhatók le. Például a Hooke törvényben szereplő rugalmas állandó, az hát térbeli általános esetben 981 elemmel írható le, 3 a negyedik ennel. Érdekes, ez egy negyedrendű tenzor, 4 indexes tenzor. Maradjunk a 3x3-as mátrixoknál. A mátrix szót a rémfilmek kedvelő, vagy izgalmas filmek kedvelő is ismerik, én csak a címét tudom, nem láttam. Én más értelemben használom. A mátrix szó, az ki tudja, hogy honnan származik? Mátrix. Máter. Mátre. Máter. Latin anya szóból. A római, a régi rómaiaknál az anyakönyv volt a mátrix. Egy nagy táblázat, elővették az Excel táblázatot a rómaiak palatáblán, és N szer M számot beírtak. Bizonyos korban az őrült császárok idején, ez most mellékmondat, nem tartozik az előadáshoz, csak szótörténet, az őrült császárok idején a pénzszerzés módja az volt, hogy egy kellően gazdag alattvalót árulónak kiáltott a császár, kivégeztette, és a vagyona, ha nem volt rokona, akkor a császárra szállt. Ehhez fontos volt, hogy elég gazdag legyen, azt el lehetett dönteni, de kellett tudni, hogy mennyi rokona van. A rokonokat az anyakönyvből ki lehetett szedni, képzeljük el mondjuk, hogy csak azt tartják számon, mert hogy akkor azoktól is meg kell szabadulni, hogy működjön a dolog. Apa, anya, gyerek, az egy sorba fölírható, az még nem mátrix, az egy vektor lenne. De mondjuk másodiziglen öröklést is figyelembe vesszük, akkor apának az apja, apának az anyja, apának a gyereke, anyának az apja, anyának az anyja, anyának a gyereke, és gyereknek az apja, gyereknek az anyja, gyereknek a gyereke, unoka. Mondjuk, hogy egy ilyen táblázat van, ez 9 adat. Közben Dávid Gyula súgott nekem, hogy nem is 9, csak 6 adat a krumpli. Ez azért van, mert ez a táblázat valamilyen rejtélyes ok miatt a fizikában szimmetrikus, a fő átlójára nézve, az körülbelül olyan, mintha az anyakönyvben az úgy lenne, nem lennének függetlenek az adatok, hanem mondjuk az anyának az apja az ugyanaz lenne, mint az apának az anyja. Ez nem valószínű, de a matematikában és a fizikában megvan ennek a megfelelője. Így lesz 26 adat a 9-ből. Az a bizonyos 81 darab rugalmas állandó sem 81, csak 27, ha jól emlékszem, vagy 21, mert vannak szimmetria tulajdonságai. Na, ennyit a krumplikról és az eltéről, tehát mindezt fizikus hallgatók első évben már rázzák ki a kisujjukból a fél évtáján. Menjünk tovább. Vissza. Ez a 6 darab egyenlet az itt szereplő összes kísérletet elfben megmagyarázza, teljes pontossággal, legjobb mai tudásunk szerint ez leírja a fizikának ezt az ágát. Milyen jelenségeket magyaráz meg? Hát most jön néhány kísérlet. Ez egy becsületes merev test. Ez kell. Na, merev test. Ja igen, még mielőtt a kísérletet mutatom, a merev test térben 6 adattal írható le, de ha síkban mozog az a merev test, sík mozgást végez, az már csak 3 adat. Középiskolában általában ezt az esetet szoktuk vizsgálni, tanulmányozni. Mondjuk, ha ez egy merev test, és csak azt engedem meg, hogy így mozogjon, de vannak benne eszközök, ezért nem merem eldobni, de képzelje el a tisztelt hallgatóság, hogy ennek egy sík mozgását végzi, ilyen. Hány adattal adható ez meg? Hát a közepe 2 adattal, mert egy síkban milyen magasan, milyen mennyit ment el oldal, tehát 2 adattal adható meg a közepe, és a körül még valamekkora szöggel elfordulhat. Tehát ha ezt így eldobom, de végig síkban mozog, ez egy 6 szabadsági fokú mozgás. Ez, ilyeneket vizsgálunk majd itt. Bocsánat, 3 szabadsági fokú mozgás. Lesz majd kísérlet olyan, hogy egy vájúban gurul egy golyó, vagy az asztalon gurul egy pingponglabda. Ez még kevesebb szabadsági fok, mert függőlegesen nem mozdul el semmit, csak azt kell megmondani, hogy így mennyit ment el, meg mennyit fordult el. Tehát lehet, hogy 2 darab szabadsági foka van, és a jégkorongnak 3, és ha ez tisztán gördül, akkor, mint a biciklikerék, amikor nem csúszik, annak egy szabadsági foka van, mert abból, hogy megmondom, hogy mennyit ment el oldalt, azt is egyben megmondom, hogy mennyit kellett elforduljon. Nagyon gyakran ilyen példákat nézünk középiskolában, lejtő legurul egy henger, vagy hasonló. Vigyázat, ha csúszik, akkor már más a helyzet. Például, hogyha fogok egy pingponglabdát, ennek így egy szabadsági foka van, de ha csúszhat, akkor kettő, feltéve, hogy vigyázok rá, hogy egy egyenes mentén mozogjon. Ez tud csúszni is, meg forogni is. Nagyon hamar beáll egy olyan helyzet, hogy már nem csúszik a talajon, hanem úgy halad, hogy úgy mondjuk tisztán gördül, az alsó, mint a bicikli kerék, amikor nem csúszik a gumija. Megfogom ezt a pingponglabdát, és kipöckölöm az ujjammal, akkor ez úgy indul el, hogy először csúszik is, meg forog is. Aztán egy idő után leáll a csúszása, és tiszta gördülésre tér át. Ez gördülhetne még előre is, meg hátrafelé is. Amikor elpöccintem, akkor kezdetben visszafele forog. Meg tudom úgy pörgetni, hogy visszajöjjön, mert nagyon erősen megpörgettem. Csúszott, de még mindig forog a végén, és eljön vissza. Tehát tudok olyant is csinálni, hogy menjen előre. De általában, hogyha jó erősen megpöckölöm, tessék megnézni, hogy mit csinál a végén, amikor már megállt a csúszása. Hát ez nehéz, mert... Talán most jól látszott. Valameddig csúszik, és amikor megáll a csúszása, akkor a forgása is már megáll, se előre, se hátra nem megy, hanem éppen helyben marad. Ennek a kísérletnek egy másik változata golyóval, hogy itt vannak a Fröhlich Georginak kérdései. Veszek egy, úgy, hogy a kamera is lássa, egy golyót, de mégse úgy veszem, mert így a hallgatóság nem látja elég jól. Kirántom alóla ezt a kérdőívet. Akkor kirántom, lehet látni, hogy forgásba hozom a golyót. Nem látszik, mert a forgása nem látszik, de én innen közelről látom. Forog és megy, jön én felém. Vajon, hogyha jó erősen kirántom, a végén, amikor már tisztán gördül, előre felé megy, vagy hátra felé megy? Sem erre. Tessék megnézni, megáll. Azt, hogy utána egy picit elkezd görülni, az azért, mert az asztal nem teljesen vízszintes. És ez független attól, hogy én gyorsan rántom ki, vagy lassan, vagy szakadozva, a végén mindig megáll. Miért? Nem mondom most el a megoldást, de azt állítom, hogy az előző dián levő sok mozgásegyenletben ez benne van. Na akkor... Vegyünk egy olyat, ami szintén benne van ebben a sok egyenletben, csak nagyon bonyolult lenne kiszámítani, viszont rettentő látványos, sőt halványos, hallható. Egy fedő. Ez a mozgás azokban az egyenletekben benne van. Ember legyen a talpán, aki kiszámolja, hogy milyen szögsebességgel táncol, milyen frekvenciával táncol, amikor a szöge valamekkora. Ahogy csökken a szög, egyre gyorsabban mozog, a hangján halljuk, hogy felmegy magas hang felé. Na. Ugyanezt egy pénzérmével bárki kipróbálhatja, természetesen ismerős lehet, de minél nagyobb és üvegből levő, annál, tehát olyan tömege van, annál látványosabb ez a kísérlet, mert látványos nem jó szó rá, mert a hangja mutatja, hogy olyan, amilyen. Na most akkor Gyulát kérném szépen, hogy jöjjön a biciklikerekes, kísérlet, hogy, ja igen, de hangulatkeltésnek fölírom a... Ez csak emlékeztető, amit mutattam kísérletben, hogy kirántom a terítőt alóla. Ez még nem volt. ez. A pörgetyű mozgásnak a 6 törvénye helyett van 3 leegyszerűsített törvénye. Ez műegyetemi hallgatók körében közismert, már majdnem egy évszázada. Volt egy híres újság, a Vicinális Dugóhúzó, gépészmérnököknek a humoros lapja, ők megfogalmazták a 3 alaptörvényt a pörgetyű mozgására. Na, hát ennek alapján értelmezzük Gyula kísérletét.
Kérlek segítsen, először meg kell fordítani.
Igen.
Tehát, hogy ez a gyorsabbat. Jó.
Forog. Gyula ráül a forgózsámolyra. Megforgatja. Igen, és ha teljesen megforgatja...
Még egyszer forgass meg, jó erősen. Vigyázz a kezedre, hogy kívül kell a...
Jó, hát majd... Akkor ólommérgezést kapok. Jó? Jó, és akkor most várj egy picit, tartsad valahogy, én megforgatlak. Gyula most... Az nem megy?
Ez csak lassan.
Most gyorsabban forog, most lassabban forog. Egy érdekes feladat a könyvünkből. Mennyit változna meg a nap hossza, ha Angliában áttérnének a baloldaliról a jobboldali közlekedésre? Gyula volt most a föld. A biciklikerék az autók, amint Angliában a körforgalomban járnak körbe, és ha megfordul a forgás irányuk, akkor Gyula, mint föld, más szögsebességgel kezd el forogni. Ezt ki lehet számolni. Egyetemisták versenyén szerepelt ez a feladat, hogy számszerűen adjunk becslést rá. A legjobban egy olyan külföldi diák csinálta meg, aki kell hozzá tudni, hogy az autóknak mennyi a tömege, átlag sebessége, száma, minden. Segítségként annyit mondok, ő az internetről megnézte Anglia üzemanyagfogyasztását évente. És ebből számolta vissza, ez egy elég megbízható adat, mert az, hogy hány autó van és mennyit használják, azt nem lehet tudni, de amennyi üzemanyagot elfogyasztanak, azt akkor mentek. És hogy csak egy átlag sebességet kell tudni, meg az, hogy mennyi az utcák szélessége, vagy a körforgalmak átmérője. Érdekes módon nem csak a körforgalom számít, hanem az autópályák is. Az autópálya fölfogható úgy, hogy sok autó négyzet alakú körpályán körbe megy, egymás mellett szembe menő autókat keresztbe, az őrült autós, aki keresztbe megy az autópályán, azok nem adnak járulékot, csak a két szélén menő, és ha megfordul a közlekedés rendje, az olyan, mintha a körforgalom fordulna, ahogy Gyula megfordította a pörgetyűt. Jó, akkor Gyula, mutasd be azt a nagyon érdekes pörgetyűt.
Hát itt kettő is van.
Amelyiket akarod, mind a kettőt?
Remélem, hogy rá tud közelíteni. Van egy ilyen sok kanyarból álló pálya, és akkor, hogyha megtörgetem ezt a pörgetyűt, akkor belül körbe megy a hegye.
Körülbelül ilyen az a drót, ami tartja a pörgetyű felső részét. Most így megy körbe a tengelye. Nagyon jól látszik.
Jó, most kívül megy körbe a hegye. Ja, kapok én is egy ilyet. Köszönöm.
Köszönöm szépen.
Most már kezd lelassulni, tehát amikor már lelassul, akkor ezt
tartom
nem csinálja.
Demonstrálok a demonstrálónak.
És akkor... Hát, mutassuk meg ezt a másikat.
Ja, jó.
Ez...
Fogom a végét.
Egy kicsit meg kell tekerni, így, és akkor meg kell forgatni. Ne nyúj hozzá.
Vedd át, így. Mutasd a kamerán.
Így, és akkor most szép lassan átfordul a pörgetyű, akkor megvadul, megáll, megint szépen átfordul, Ezt szovjet fizikatanárok találták ki, amikor még voltak szovjet fizikatanárok.
És ez pedig, ez az öt, nem ez az ötvös. Melyik az ötvös?
De minden esetre itt az ötvös egyetemen ez szerepel körülbelül a 70-es évek eleje óta. Ez a
bemutató. Szovjet is?
Akkor ennek azért mutatok egy másik változatát még, jó? Ezt megint pörgesd meg. És ezt fél kézzel meg lehet fogni. Csak így körbe kell vele járni. Most erre rátettek egy ilyen madzagot, és akkor nem dől el.
Józan ész szerint a pörgetyűnek le kellene billenni, hogyha az egyik felét már nem fogom. De a pörgetyű az első szabály szerint nem úgy mozog, ahogy gondoljuk, de még a második szabály szerint sem pont fordítva mozog, mert akkor fölfele kellene billenjen, hanem egy harmadik irányba körbe forog, amire senki se számít, amíg nem látta ezt először és másodszor. Ez a három pörgetyű szabály alkalmazása a bicikli kerékre. Sokkal jobban meg kell forgatni.
A végén majd ki lehet próbálni, és akkor meg lehet érezni, hogy milyen nehéz megmozdítani. Ez egy fárasztó gyakorlat.
Na most, menjünk tovább. Ott van a játékpörgetyű, olyan nem hoztam, mert az közismert, de otthon mindenki játszhat vele, akinek van kis testvére, vagy még saját maga megőrizte a pörgetyűt. Gyula, légy szíves, ezt még mutasd meg. Szerintem elegendő a súlyos pörgetyűt.
Elállítottad?
El. Be volt állítva?
Persze.
Bocsánat.
Tehát, hogyha a súlypontja az alátámasztási pontban van, azt hívják súlytalan pörgetyűnek. Ez úgy majdnem súlytalan most. De
akkor forog körbe a tengelye egy kúp mentén.
Igen. Mert most...
Csinálj nyugodtan jó súlyos pörgetyűt, elég lesz az.
Ó, nem jó.
Ne akarja annyira.
Tehát ez most nagyjából tartja a tengelyét, de hogyha megváltoztatjuk...
Súlypontja legyen jóval az alátámasztási pont alatt, ilyenkor súlyos pörgetyűről beszélünk. Az előző esetben is volt súlya, de azt kiegyenlítődött, úgyhogy olyan, mintha nem lenne.
Hát most... Jó. Most azért jobban látszik, hogy körbe.
Sokkal lassabban, mint maga a pörgetyű forgása, de azért megy körbe a tengelye. És hogyha tud ezt cifrábbat is csinálni, hogyha attól függen, hogy indítjuk, lehet, hogy a tengelye amellett, hogy körbe megy, még bólogat is, így megy körbe. Kétféle mozgást is végez, a függőlegessel bezárt szöge is változik periódikusan, és megy körbe. Az egyik mozgást precessziónak, a másikat nutációnak hívják, de hogy melyik, azt mindig elfelejtem, tessék utána nézni az interneten. Köszönöm szépen.
Itt ezt a kísérletet 30 éve mutattam utoljára, szóval azért egy kicsit ügyetlen vagyok, és nem gyakoroltam.
A Föld is egy nagy pörgetyű, a Föld súlytalan, hogyha valamilyen értelemben, mert pont úgy kering a nap körül, hogy a napvonzása kiegyenlítődik, ha a Földdel együtt mozgunk, valamilyen értelemben, de a tengelye az bólogat, precesszál, precessziója van, Jelenleg a forgástengely definíció szerint a sarkcsillag felé mutat, azért hívják sarkcsillagnak, de 13 ezer év múlva a Vega felé fog mutatni, mert 26 ezer év alatt körbejár, 26 ezer éves periódussal körbeforog, bonyolult mozgást végez. Ha kivetítjük az égboltra, akkor ott látszik, hogy melyik csillagkép felé mutat most, 13 ezer év múlva, 4 ezer évvel ezelőtt, és hát 26 ezer év múlva újra visszakerül. Ezeket az internetről vadásztam, ezeket az ábrákat. Bocsánat. Így. Találtam ezt az ábrát is, ami szerepel egy olyan, hogy kév, 100,410 kév. Nem tudtam megfejteni, hogy mi a kév. Az év az valószínűleg évet jelent, a k-t nem tudom. Én azt mondom, hogy kiló év, de az nem stimmel. Hogy? Ezer év. Na de akkor mit jelent az, hogy 100 000 év? De mi a precesziónak nem 19 ezer év a elét, és ferdesség... Akkor ti az az, hogy kiló év? Én nem voltam benne biztos. Na most. Menjünk vissza. Kezdjük a pörgetjükkel. Vagy folytassuk a pörgetjükkel. Itt láttunk néhány pörgetjűt. Visszatérve a mozgásegyenletekhez, bocsánat, itt szerepel egy olyan, hogy impulzus nyomatéknak a változási üteme egyenlő a forgatónyomatékkal. Ezt egy nagyon speciális esetben fejből, kapásból meg tudjuk oldani. Ha a forgatónyomaték nulla, akkor az impulzus változása időegységenként nulla. Ha valaminek nulla a változása, akkor az milyen marad időben? Állandó. Tehát az ilyen mennyiségeket megmaradó mennyiségeknek hívjuk, ami időben nem változik. Fizikusok mindig nagyon örülnek a megmaradó mennyiségeknek. Nem csak a fizikusok. Megmaradási tételek azt mondják ki, hogy valamilyen mennyiség ilyen volt, ilyen lett, és ez a kettő egyforma. Filmre veszünk mondjuk valami bonyolult folyamatot, és a film közepe tönkre megy, csak az első kockát meg az utolsót látjuk, azon is felfedezhetjük, ha van egy megmaradási törvény, hogy az első kockán meg az utolsó kockán ugyanaz a helyzet, valamilyen mennyiség ugyanannyi, de anélkül, hogy tudnánk, hogy közben mi történt. Megmaradási törvényekre példákat szeretnék mondani, ez most a perdület megmaradást mutatná. Példák hétköznapi életből, például van emberszám megmaradás törvénye. Itt a teremben a hallgatóság száma megmarad, remélhetőleg. Ha megszámoltam volna, odaállítottam volna Cerberusokat, és számolták volna az összes ajtót figyelve, hogy hányan jönnek be, és azt összeszámolták, összeadják, lefölé jegyzik. Mindegy, hogy én közben mit beszélek, az előadás végén ugyanezt megismételjük, hogy hányan mennek ki, akkor várhatóan ez a két szám megegyezik. Mi van akkor, hogyha véletlenül mégse egyezik meg? Hát akkor egy lehetőség, rosszul számoltunk. Akkor megismételjük a kísérletet sokszor. Tegyük föl, hogy minden ezredik esetben, milliómodik esetben egyel kevesebben mennek ki, mint ahányan bementek, bejöttek. Lehetséges ez? A fizikus ilyenkor gyanakszik, és megnézi, hogy sok rémfilmet látott, hogy horrorfilmet, hogy van egy szellőző csatorna, ahol elbújt valaki, tehát az ajtókon kívül valahol máshol is elmehetett. Bebújt ebbe, vagy itt tegyük föl, hogy itt van egy kis ajtó, oda bebújt, utána nézünk, a kijárat pehje volt, és a kijárat zárva van, és a folyosón megtaláljuk abban az alagútban a elbújt gyereket, akkor rendben van a megmaradási törvény. De nem mindig ilyen egyszerű a helyzet. Mondok egy másik példát. Tegyük föl, hogy egyel többen mennek ki a teremből, mint ahányan bejöttek. Lehetséges ez? Valaki szült, pontosan. Nem túl valószínű, de elképzelhető, hogy éppen itt szült valaki, és mire az órának vége van, az atomcsillagászatnak, akkor egyel többen leszünk, mint voltunk. Azt mondjuk ilyenkor, hogy az emberek számának forrása van, forrás erőssége, szaporulat van. Más fizikai mennyiségekre is lehet forrás erősség. Például a Föld belső energiájának, amit a hőmérsékletből tudunk valahogy visszaszámolni, kiderült, hogy mintha nem akarna megmaradni. A 19. században már a hőtan törvényeit jól ismerték, és kiszámolták, hogy milyen öreg lehet a Föld abból, hogy mennyi idő alatt hűlt volna ki. Tehát most már a széle tudjuk, hogy milyen hőmérsékletű, valamit gondolunk a belsejéről is. Tegyük föl, hogy az egész egy olvadt gömb volt valamikor, mennyi idő alatt hűlt le annyira, hogy olyan legyen, mint most. Kiderül, hogy néhány százezer év jött ki. Nagyon komoly fizikusok azt mondták, hogy akkor a Föld százezer éves. De hát a csontleletek, fosszíliák ennek a sokszorosát mutatták, meg akkor már Darwin is volt, és a fajok kialakulásához sokkal több időre volt szükség, tehát ez valahogy nem stimmelt. Mi az, amit nem vettek figyelembe? A Föld nem hűl-hűl, de valami pótolja belülről. Születik gyerek a Föld belsejében, hőgyerek. Mi szüli? A radioaktivitás. Tehát a radioaktív bomlások melegítik a Földet állandóan, annyira, hogy nem csak hogy hagyják kihűlni, hanem még a kontinenseket is el tudják mozgatni. Pont. Na, tehát a megmaradási törvényeknél vigyázni kell, hogy ha valami nem stimmel, akkor vagy keresni kell a tolvajt, hogy kivitt el, vagy hogy kiszült, de az is lehet, arra is tudnék példát mondani, ha lenne rá időm, de nincsen, hogy vannak olyan törvények, amikor régen azt hitték, hogy megmaradnak, olyan mennyiségek, ma meg tudjuk, hogy egy kicsit nem maradnak meg. Például pénzmegmaradás törvénye. Régebben azt hittük, hogy egy brokerházba befizetett pénz, meg onnan kivett pénz, előjeles összege nulla. Tehát összességében megmarad az a pénz. Ma már nem vagyunk ebben ennyire biztosak. Másik példa. A megmaradási törvényekre, ja igen, a kísérlet, mielőtt megingatnám a hallgatóság önbizalmát, ezt lehet látni? Ez az úgynevezett kelta csontocska, egy kicsit aszimmetrikus műanyag darab, de eredetileg Írországban talált keltakori kövekből csináltak ilyen játékszert. Ez jól mutatja az impulzus momentum megmaradását, hogyha megforgatom, akkor elég hosszú ideig megtartja a forgását. A surlódás fékezi egy picit, de alig, tehát ha nem nagyon sokáig követtem, akkor azt látom, hogy jó közelítéssel ez a szögsebessége megmarad. Ugye? Fölülről kellene a kamerát, ami nyilván nem megy. Most még egy kísérletet végzek. Hogy? Mit csinál? Még egyszer. Egész hamar leáll, és elkezd az ellenkező irányba forogni. Most jó. Hát akkor itt hogy marad meg az impulzus momentum? Honyek Gyula a menzák nagy ismerője. Menzát látogatva alumínium kanál emlékeztette a keltai kőre.
Gulyás János kollégám törte ezt el.
Jó szöveg, jó.
És azóta őrizzük. Úgy kell elindítani, hogy az óramutató járásával ellentétesen. Fogja magát, és elkezd visszafelé forogni. És hogyha ugyanezt egy sikos asztalon megcsináljuk, és akkor itt az asztalon. Ugye a demonstrátornak előbb meg kell várni a jelenséget, aztán mondja meg, hogy mi történik. Most se történik az. Itt akkor próbáljuk ki ezt a, ezt a laptopot.
Közben elmondom a nemrég tanult Arany Jánostól vett idézetet. Nagyidai cigányokban szerepel, hogy két úton jár az emberi élet, egyik a gyakorlat, másik az elmélet. És ez nem mindig egyezik.
Most elindult vissza, de nem, de még egy utolsó kísérletet. Tehát ez olyan, hogy ez kétszer vált forgásirányt. Tehát egyszer ezt csinálta, és most megrázta magát, és most tudja.
Aha, vissza még.
És visszafelé. Tehát ez a...
Jó. Mondasz róla valamit?
Nem, semmit.
Jó, majd a...
Ez házi
ki
feladat.
Lehet próbálni utána.
Házi feladat. Aki meg tudja magyarázni, az zseni, és kap pólót, vagy nem tudom mit. De ez tényleg nehéz, ez a jelenség. Látszólag nem marad meg az impulzus momentum, perdület. Feladjuk a fizikának ezt a törvényét, vagy pedig valami, keressük, hogy kilopott. Na, akkor visszatérve a pénzügyi hasonlatra, a különböző broker botrányokból az emberiség tanult, jól látszik, bár fenntartásokkal, hiszen az emberi hiszékenységnek csak alsó határa van, fölső nincs. Elmondom most egy vidéki kisvárosban valaki néhány milliárd forinttal eltűnt egy, még csak nem is broker cégből, mert még annak se nevezte magát, hanem utazási irodából, de úgy, hogy a pénzt csőstül vitték oda az emberek, okulva az eddigi Questor és más botrányokból, mert hogy nagy kamatot ígért. Egy ügyvéd barátomtól tudom, hogy nekik az egyetemen az első előadások valamelyikén nagyon hangsúlyosan beléjük verték, hogy nagy hozam egyenlő nagy kockázat. Na most én ígérek egy nagyon nagy hozamú befektetést, és ha valaki, aminek segítségével a jelenlevők 2 millió forintot tudnak keresni nagyon rövid távon. Befektetés lényege a következő. Jelenlevők közül biztos vannak olyanok, akik vagy lehetnek, akiknek a szülei ilyen ifjúsági takarékbetét vagy valamilyen formában pénzt gyűjtöttek. Abban a bizonyos kisvárosban is ilyen, ne 30 éve spórolt pénz úszott el egy nap alatt. Tegyük fel, hogy holnaptól betöltve a 18. életévet hozzájutnak ehhez a pénzhez. Én ajánlok egy nagyon jó befektetést, egy brókercég intézi, 2 millió forintot kell befizetni, és a vízzel hajtott földmágneses sugárzás zérusponti energiáját hasznosító találmány segítségével a 2 millió forintból 2 milliárdot fog kapni, tehát 1000-szeres hasznot, a 100 000-szeres százalékos hozamot 10 év múlva. Még technikai nehézségek vannak, amiknek a leküzdésére most szükség van erre a 2 millió forintra. Na most, hogy lehet ebből keresni 2 millió forintot? Aki most az előadás után rohan a pénzével, vagy a szülei pénzével, ahhoz hozzájut ebbe a befektetési irodába, az hozamként rögtön kap mínusz 2 millió forintot. Ugye a matematikusok a negatív számok segítségével mindent pozitív hozamként tudnak értelmezni. A veszteség is nyereség, csak negatív. Tehát mínusz 2 millió forint nyerességgel zárhatják ezt az üzletet. De hogy lehet keresni ezen? Ha megértették az energia megmaradás törvényét,
Jézusom.
És hogy ott azért vigyázzunk, hogy pénz megmaradásra átkonvertálják, és valami gyanús lesz nekik, akkor nem viszik ezt a pénzt oda, nem fizetik be. Ha nem fizetik be, az azt jelenti, hogy a mínusz 2 milliós nyeresség mínusz 2 millióvá válik, mert hogy nem fizették be. Vagyis 2 milliót nyertek, ahhoz képest, mintha befizették volna. Na, ez komolytalanság volt, elnézés, de a megmaradási törvényeknek pénzügyi haszna is lehet ilyen módon. Volt a pörgetyű, van még a forgóasztal, ezt csak röviden tudom elmondani és rendesen demonstrálni se.
Szia!
Ausztráliában a diákolimpián láttuk azt a kísérletet az ottani csodák palotájában, hogy egy forgóasztalra egy vízszintes valamiről rágurítunk golyót. Gurul-gurul a golyó, az kellene, hogy ez az asztal síkjában legyen, és ráadásul egy ekkora méretű luk is legyen rajta, meg ez a peremese legyen ott, Ezt nehéz megcsinálni, így csak elmondom a kísérletet, valamennyire illusztrálom. Rágurítunk a forgó zsámolyra egy golyót. Az szemmel láthatóan valami görbe pályán mozog, hogy ferdén megy le róla. Tehát, ha itt rágurítom, mondjuk, forog gyorsan ez az asztal, surlódik hozzá a golyó, elsodorja így, egy nagy ívben megtesz valamennyi utat, majd eléri a szélét és lerepül. A Csodák palotájában a következő felirat volt a berendezés alatt.
Fölhívni, és megkérni a Violát, hogy tehát nyugodtan mondd meg, hogy te ki vagy. A Viola engem szeret.
Itt van. Tehát valamit tud. Pontosan abba az irányba ment tovább a golyó, amikor lerepült az asztalról, amerről jött. Pontosan akkor a sebességgel azt meg lehetett mérni, hogy milyen magasra gurul föl a túloldalán. Valamilyen kis vájúból gurították le, és a túloldalán egy hasonlóra fölgurult. És a feladat, a berendezés alatt az aláírás az volt, hogy illusztráció az energia és az impulzus megmaradására. Na most a fizikus hallgatók röhögtek ott az olimpikonok, mert hogy egy, az energia nem marad meg, hiszen surlódik hozzá a koronghoz, surlódásnál hő keletkezik, másrészt meg a korongot egy motor forgatta állandó szögsebességgel, az áramot vett föl, tehát nem volt zárt a rendszer. Energia nem maradt meg. Az impulzus sem szabad megmaradjon, vagy nem kellene megmaradjon, hiszen külső erők hatottak a korongnak a tengelyét, megrántotta egy kicsit ez a golyó jobbra meg balra, amikor ráment, tehát nem egy zárt rendszer. Ennek ellenére, ami oda föl van írva, az igaz, sem a lendület, sem az energia nem marad meg, mégis a jelenség működik, és a jelenség mögött a perdület megmaradás törvény áll, hogy hogyan azt tessék elolvasni a 333 furfangos feladatban. Most erre, ennek a elmagyarázására nincsen módon. Pörgetjükből még kettőt talán mutatok, de előtte megszavaztatom a társaságot egy póló nyeremény reményében. Különböző méretű pörgetjükről beszélek, illetve mutatok. Hát itt láttunk már ekkora méretű pörgetjűt. Itt van ez a fejreálló pörgetjű, ez olyan pici, és lerepül az asztalról, úgyhogy nem merem bemutatni, de az előadás után bárki megpróbálhatja. Egy kísérletet azért teszek, egy Kejfej Jancsi, sokan ismerhetik, és ha megpörgetem, a pöckére áll, pont abban a helyzetben, ami a leginkább instabil, álló helyzetben azt utálja a legjobban. Tessék megnézni, neki úgy jó, hogyha fölfele áll a pöcke. De ha megpörgetem, akkor leesik az asztalról. Még ott is látszik. Na, ennek bonyolult a magyarázata, de azt állítom, hogy abban a 6 darab egyenletben ez is benne van. Ennek a mérete mondjuk 4 centi, annak a pörgetjűnek a mérete 80 centi átmérője. Tessék meggondolni, megtippelni, hogy a világ legkisebb és legnagyobb pörgetjűje között mekkora a különbség méretarányban. Hányszor nagyobb a legnagyobb pörgetjű a legkisebbnél? Hát, aki azt mondja, hogy 2-szer, az nyilván butaságot mond, 10-szer akkora is lehet, 100-szor akkora is. Nagy számoknál a kitevőt szokás megtippelni, 10 a hanyadikon. Hogy? A világ. Bármi, ami létezik. Pörgetjű pedig nem feltétlenül ilyen fölhúzható pörgetjű, hanem valami, ami merev testnek tekinthető és forog, és van neki perdülete. 10 a hanyadikon. A matematikában van olyan jel, hogy n faktoriális, az tudjuk, hogy mit jelent. Finnországban egyszer viccesen föltette egy fizikatanár ismerősünk a kérdés, hogy vajon a N kérdőjel művelet mit jelenthet, találjunk ki egy definíciót erre. Hát az N kérdőjelet nem tudom, de 10 a kérdőjelediken, ezt már tudom, ez most a feladat. Tessék megtippelni, hogy a kérdőjel mekkora. A legjobb tippelő egy pólót fog kapni, de hogy komolyan... Hogy? lineáris méret, és nagyságrendben csak, tehát kétszer akkora az ugyanakkora. Tehát, te 18-at mondasz. Van, aki nagyobbat, van, aki kisebbet. Hagyjuk a hallgatóságot is érvényesülni. Hogy tétje legyen a dolognak, nem váltom be ezt a fenyegetést, vagy ígéretet, de azért képzeljék el úgy, hogy tegyük föl, hogy mindenkinek kell mondani egy számot. Ahány, aki eltalálja, és amennyit mondott, fölhívom a fizikatanárát, és megbeszélem vele, hogy annyi darab fizika ötöst kapjon. Tehát Cserti 18 fizika ötöst kapna eddig, de olyan, mint a 21-es játék, ha jót mond, ha rosszat mond, túl nagyot, akkor annyi darab egyest. Át lehet váltani ezt, mondjuk a ötösök száma, hogyha meghaladja 20-at, akkor egy egyetemi felvételt járok ki az illetőnek, viszont hogyha 20-nál nagyobbat mond, tehát túl nagyot mond és az rossz már, akkor nem egyest kap annyit, hanem az egyetemi felvételiét elveszt, vagy egy érettségi bukást mondjuk kockáztat. Na ilyen téttel tessék megtippelni, hogy ki mennyit mondana. Várom a tippeket. 18-al Cserti József bukni fog, vagy nyer? 10 a 18-on azért az iszonyatos szám. Hogy? 10 a 4-en. Tehát írom a téteket, 10 a 18-on. Tíz a harmadikon, tíz a hatodikon, tíz a kilencediken, tíz a mínusz három, tíz a mínusz hat. Cserti mondott 18-at, akkor valaki mondott 4-et. Hogy? A legnagyobbat a legkisebbel. Én azért elkezdedék azért pótérettségére készülni. Ne alkudozzon, kolléga úr. Mondja, 25. Becsületkassa van, tehát a végén, aki nyer, az majd jelentkezzen, nem írom a neveket. Csak azt, hogy csak a tanára nevét kérem. Na, bátor embereket kérek még. 10 a 7-en. Én csak a kitevőket írom. Harminc. No, hát akkor pörgessük végig, hogy az előadás végéhez jövünk hamar, még sok érdekes van. A pörgetyű. A legkisebb pörgetyű egy atommag. Az atommagnak a mérete 10 a mínusz 15-en méter. Azaz egy méteres pörgetyűhöz képest már 15 nagyságrend. Tehát ezek már biztos buktak. Tehát ezen a skálán a pörgetyű méretét, hogyha méterben mérem, 10 a mínusz 9, 10 a mínusz 12, 10 a mínusz 15, NMR, nukleáris mágneses rezonancia, bevált orvosi meg anyagvizsgálati módszer, igen? Az 10 a mínusz 15-en méretű pörgetyű. Az elektronnak is van impulzus momentuma. Az elektron az ennél vagy 10-szer nagyobb valamilyen értelemben. A klasszikus elektronsugár az 10 atommag méret. Tehát a ESR, elektron spin rezonancia, az is valahol ezen a részen van. Nagyon érdekes, hogy az elektron meg az atommag úgy pörög, hogy nem kell fölpörgetni. Ki pörgette föl az elektront? Én nekem ennyi munkába került, amíg azt az ólomkereket megtekertem. Az elektrom magától pörög. Sőt, mi több, nem is lehet leállítani. Tehát elvenni se lehet a perdületét, de megnövelni se. Annyi, amennyi. Miért? Nem tudjuk. Ilyen az világ, ilyen a kvantumelmélet. Aki ebből mélyebben meg akar érteni valamit, jöjjön az ELTÉ-re fizikus hallgatónak. Az elektronnak a perdületét egy úgynevezett giromágneses faktorral jellemzik, aminek a mért értéke ott van a Géper 2-nek. Egy egész, nem olvasom ki, ennyi, amány tizedesét ki van írva, ezek mind mért értékek. Az utolsó zárójelben levő 28 az azt jelenti, hogy a 73 plusz-minusz 28-ra bizonytalan. Tehát arra már nem tenném a fejemet, de a többire igen. Az elmélet, van egy elmélet is, kvantum elektrodinamika, az ott kullog mögötte az első 6 jegy, vagy nem tudom, 8 jegy, 8-9 jegyet adja meg, de a vége már hibás, és ez nem, nem a kísérlet hibája, hanem az elméleté. Az elméletnek is van hibája, mert az elméletbe bepakolt információkban van bizonytalanság. Tehát van még mit tenni. A hidrogén atomban az atommag és az elektron két pörgetjű hat egymásra. Ezt úgy nevezik, hogy spin-spin kölcsönhatás, két pörgetjű birizgálja egymást, és amikor az egymáshoz képesti helyzetük megváltozik, akkor kibocsát egy fotont. Ennek a fotonnak megmérték a hullámhosszát, frekvenciáját. 1420,405751768 plusz-minusz 1 megahertz. Tessék áhítattal nézni, ez a világ legpontosabb mérése. Semmilyen más fizikai, kémiai, biológiai, társadalmi paramétert nem mértek még meg ennél pontosabban. Engem kicsit zavar, hogy az idő egysége nem ennyire pontos. Tehát honnan tudják ezt? Ez valahogy önmagához képest konzisztens, és az idő szabványa is bizonytalanabb ennél, de ő maga ennyire biztos. Nem tudom, ez pontosan mit jelent, de ezt mondják. Az elmélet sokkal bizonytalanabb. Ha ezt átszámoljuk hullámhosszra, ez 21 cm-es hullámhossz, ez mikrohullám, ez rádiófrekvenciás sugárzás, rádiócsillagászok jól ismerik, ez a Tejútrendszer híres 21 cm-es sugárzása. Miközben a hidrogénben az elektron pörgetjű a proton pörgetjűhöz képest átbillen, ilyen állásból ilyenbe. Mi van, ha csak félig billen át? Megint egy jó kérdés. Nem tud félig átbillenni a kvantumelmélet szerint. Vagy így áll, vagy így áll. Na, tehát ezek a legkisebb pörgetjük. Kicsit nagyobb pörgetjük a molekulák. Itt van egy vízmolekula sematikusan, fényképet nem tudok róla produkálni. Ezek is tudnak pörögni, és van neki tehetetlenségi nyomatékuk, szögsebességük, impulzus nyomatékuk. Ezeknek a mérete, a molekulák mérete az vagy 10-szer, 100-szor nagyobb, mint az atomok, 1000-szer, 1000-milliószor. Következő pörgetjű a mobiltelefonokban is előforduló giroszkóp. Ez egy MEMS eszköz, mikroelektronikai mechanikai szenzor, amiben kicsi golyócskák például gyorsulást tudnak érezni. Ebben nem pörög semmi, nem úgy giroszkóp, mint ez. Régen a repülőgépekben volt giroszkóp, hogyha elfordul a repülő, akkor tudjuk, hogy mi az irány. Ma már nem tudom, hogy van-e a nagy gépekben giroszkóp, lehet, hogy még mindig van. Csuda tudja, GPS ide vagy oda, mert ha tönkre mennek a GPS-ek, akkor is kell a repülő, le kell tudni szállni a repülőnek. Na, ezeknek a mérete ott van 2 mm, ezek tudnak elfordul, szögsebességet is mérni, hogy milyen gyorsan forog ez a szerkentyű az inercia rendszerhez képest, hogy hogyan méri az, akit érdekel, a MEMS és giroszkópot pöhtyeige be a Google-ba, és az nagy irodalmat fog találni magyarul is, angolul is, még nagyobbat. Tehát ezek a milliméter méretűek. Ezek a nanomotorok, az egy élő sejtnek a nagyságrendjét mutatja, ott pedig alatta egy kis motor, nanomotor, ami kisebb, mint egy sejt, tehát be tud bújni egy sejtbe, vagy sejtek közé. Ettől várják a orvostudomány van a nagy áttörést. Ez a világ legkisebb méretű, leggyorsabban forgó és leghosszabb ideig működő nanomotorja. Ez egy makett nyilván, de a nagyobb rajzon látszanának az atomok, tehát egy néhány tucat atom, vagy ilyen nagyságrendű, hihetetlen. 15 óra hosszat működik, nem tudom, hogy hogy működik, nem tudom, hogy mit csinál, de működik. Texasiak csinálták. Tessék rákeresni az interneten. Az ember méretű pörgetjük, ott van a fejreálló, ezt bemutattam. Ezek különböző változatokban, itt már fejreállt. Ez húsvéti tojás összetörés előtt, ez is pörgetjük, tessék kipróbálni, csak főtt tojással jó. Festés nem fontos rajta, de az, hogy főtt legyen, az igen. Egy nyers tojást egyáltalán nem tudok megpörgetni. Megpörgetem, nem pörög, mert ott benne az a kocsonyás valami nem engedi. Ezek a még emberibb méretű pörgetjük, Honyek Gyulának a menzai kanala, vagy Gulyás tanár úrnak. Itt a kelt a kövecske, és ez a normál bugócsiga. Ezek 10 cm nagyságrendűek, tehát ezen a skálán most már valahol itt járunk. Itt vannak a molekulák, nanomotorok, mikroprocesszorok, és ezek a normál pörgetjük, bugócsiga. 1000 méter, hát ezt átugrom, de az 1000 kilométer az despörgetjű, erre is láttunk már példát, itt van a Föld. És végül az utolsó, Föld mint Föld, egy neutroncsillag, más néven forgó neutroncsillag, amit pulzárnak nevezünk, pörgetjűnek tekinthető, forog körbe, és időnként a kisugárzott fénye elkapja a Földet. Ha éppen a Föld irányába esik, akkor felvillanást látunk egy rövid időre. A legjobb példa a tengeri világító toronynak a forgó lámpája, amikor éppen a hajó felé mutat, akkor ott fölvillan valami, azt jobban észre lehet venni, mint hogyha állandóan világítana. Ennek a mérete 10 a 7 méter, 10 kilométer, tehát valahol itt vagyunk. Ennél nagyobb pörgetjüket én nem tudok, mert azok már egyre kevésbé tekinthetők mereftesnek. Hogy? Miért? Ja. Ja, jó, igazad van, én a 6000-et mondtam, a 6 az nagyjából egy, de az csak a sugár, az átmérőjem 10, akkor itt van a Föld. Tehát akkor ez itt van a 10 a 7-en, 10 a 7-en és 10 a mínusz 15-en között 22 nagyságrend van. Tehát itt vagy ez a nyertes szerintem. Ki az, aki a 18-at mondta? Te, Józsi? Józsi, nem, csak házon belül nem kap. Tehát a többiek pótérettségének készülnek. Várjunk. Hm? 20, ja, bocsánat, hogy? Jó, tehát ez nem számít, mert beltag. Ez három nagyságrend, az belefér ebbe a becslésbe. 10 a 25-en kimondta. A Jupitert is berakjuk akkor. 10 a 9-en, 8-on? Na hát egyre nagyobb lesz a becsület ennek a 25-nek. Legyen szíves, majd a tapsoljuk meg. Legyen szíves felállni a kezdet. Nem tudom, majd egy pólóért jelentkezzen. Nevét és iskoláját mondja meg, legyen szíves, hajtókoljunk. Köszönöm szépen. És akkor itt van ez a bűvös skála, logaritmikus skálán és berajzolva azok az eszközök, amikről szó volt. És itt ezek a iszonyatos pontos számok, és a felirat remélem jól tükrözi, hogy ennek az előadássorozatnak a lényege az volt, hogy az atomoktól a csillagokig. Most még nincs vége az előadásnak, mert egy igazi csemege jön. Honyek Gyula mutat egy gyors filmet, számítógépen készült gyors filmet, ami ugyanehhez az előadáshoz tartozik témájában. És tényleg érdekes. Igen?
Jó. Megmutatom először élőben. és aztán lassítva. És ez most idén az egyik OKTV második fordulós feladat volt.
Jó, mindjárt.
Igen. Ebben a sínben gurulnak a golyók, és az volt a feladat, hogy a golyók átmérőjéhez képest milyen legyen a sínnek a szélessége, hogy másodszor is ütközzenek a golyók. Tehát, hogyha megpróbálom őket egyforma sebességgel indítani, mert ha egyforma a sebesség, akkor hát az volt a feladatban, tehát egy ilyen speciális eset, és akkor ütközik másodszor. Ugye? Csoda. Na most az az érdekes, hogyha az egyik áll, akkor is van második ütközés, vagy ez lassan megy, ez gyorsan, akkor is van második ütközés, ha ez előre megy, ez utoléri, akkor is van második ütközés, tehát ugyanaz a feltétel van, mindegy, hogy milyen sebességgel, de hogyha ezek ütköznek. Hasonlít ahhoz, mint a visszafelé pörgő pingponglabda. Ez el van indítva, csak lassú. Jó. Tehát most bekövetkezik az ütközés, és akkor ezek ugyanakkor a sebességgel szétugranak, de gyakorlatilag a biliárdgolyóknak a szögsebessége megmarad, és köszörülnek a sínben, és utána ütköznek másodszor is. Hát ez a része nem túl izgalmas, de közelednek. És ami érdekesebb az az, hogy hát most ütköztek, és hogy van harmadik ütközés is. Tehát nem, majdnem volt. Itt van egy ilyen, hogy egy álló golyónak neki megy egy tisztán gördülő, és akkor nagyon jól látszik a hetes számon, hogy kezdetben translációs mozgást végez, tehát nincs forgás. És akkor szépen elkezd forogni, és a gyorsan pörgő 8-as az utaléri. És akkor bekövetkezik a második ütközés, tehát látványosak a filmek. Én azt hiszem, hogy eltelt az idő, és akkor ezzel vége a...